Hová? Megkeresni Anettet. Autót bérelt és elindult vissza Nizzába. Maga sem tudta, hogy mit akar, miért szaladkávoltak éppen. Jóval elmúlt éjfél, amikor végre meglátta, messziről. Az egyik szálló étterméből magas, ősz, sovány ember jött ki, napbarnított arccal, és mellette Anett. Harmadiknak egy tábornok jött velük. Hatalmas, kék ellakozott Alfa Romeo-ba szálltak, a kocsit egy néger sofőr vezette. Még sohasem látott ilyen gyönyörű túrakocsit, mint amilyen ez az Alfa Romeo volt. Nem tartozott a széria gyártmányok közé. Különleges modellje lehetett a gyárnak a legfényűzőbb nagyurak számára. A hatalmas túraautó rendkívüli méretei dacára szinte kecsesen szép volt. A különös fényű kéken zománcozott karosszéria méltóságteljes kiszélesedő öblével, makulátlanul sima csillogásával, hatalmas motorházával úgy hatott, mintha az autó királyának gőgét is belevitte volna a tervező ebbe a korszerű gépszörnyetekbe. A mesteri rugózás és a tökéletes technikával beépített motor összhangjával szinte nesztelenül könnyedén elsiklott a döjfös autó. Ez az indulás arra határozott, de mégis puha járásra emlékeztetett, amelyel nagyon finom, visszavonultan élő mágnások ódon kastélytermék súlyos szőnyegei lépegetnek magányos éjszakákon. Megérezte Gorcsev ösztönösen, hogy ez az autó, amely annyi ember, sőt egy kis ország életében végzetesen jelentős szerepet játszik. Az ő jövőjét is irányítani fogja, ijesztően és kérlelhetetlenül, mintha maga a gonosz ülne a kormánya mellett. Lehetséges, mert kissé hökkenten nézett a távozó csodás Alfa Romeo-ra. Ki volt ez a két óra hölgyel? Kérdezte a portást, miután az Alfa Romeo nyomában a szálló elé gördült, és egy csomó pénzt nyomott a Mikulás szakálú, formaruhás Kerberosz kezébe. Az ő sovány férfi Gustave Le Beau meghatalmazott miniszter, a hölgy a lánya, és a tábornok neve Auguste de Bertin. Gorcsev ismét bankjegyet keresgélt. Boulevard Victor Hugo, 72, mondta a Mikulás szakálú kapuőr, és átvette a pénzt. A fiatal ember ámultan nézett rá. Hallja, maga igazán nem buta ember. Az én mesterségem három fő kelléke. Az ész, a pszichológia és a jól ápolt szakál. De kell még ezen felül, hogy az elmondottakon felül még mi kell a portás hivatásához, ezt Gorcsev sohasem tudta meg. Bár az is lehet, hogy érdekelte volna, de jobban érdekelte Anett, tehát egyszerűen elrobogott, hogy életveszélyes, dilettáns módján a Boulevard Victor Hugo felé siessen. Pedig talán helyesebben cselekszik, ha tovább társalog az ő sportársal, és nincs kizárva, hogy ezt tette volna, amennyiben előre látja azt, ami ezen az éjszakán történni fog. De hol élt már ezen a földön olyan 21 éves aranyi fiú, aki bármit is előre meglátott a jövőjéből szerelmes állapotban? Ha a fiatal emberek képesek volnának ilyen előrelátásra, mi lenne a társadalomból? Milyen horribilis szám óceánnál gyűlne hirtelen a felbontott eljegyzéseknek, benyújtott vállópereknek a száma? Szerencsére a természet bölcs elrendezése folytán az ember korlátozott képességei alkalmatlanok a jövőbelátásra, és Gorcsev elindult autóján a végzetes útra, a ma látszólag kézenfekvő feltevés alapján, hogy jobb, ha egy szép fiatal lány után siet, mintha meghallgatja egy ősszakáló vénportás eszmefuttatásait. Pedig mennyire nincs így. A fiatalember ott állt a fák árnyékában, és a nyaralót nézte. Miért leskelődik? Minek ácsorog itt? Maga se tudta. Talán fél órát állt ott igen lehangoltan idegesen, amikor két férfi közeledett. A sarki lámpa fényénél egy pillanatra láthatta őket, amíg a világosság vetülésében elhaladtak. Az egyik csavargó külsejű, rossz arcú alak volt, a másik egy köpcös, kevésbé elhanyagoltan öltözött férfi. Gorcsev közelében álltak meg, de nem sejtették, hogy a fa mögött áll valaki. Egyszerűen bemegyek és beszélek Labúval. Szó sincs róla, akkor elrontod az üzletet. Az ördögbe is, vagy megisver, vagy kés kap a bordájába. Psz! Nyílt a kertajtó. A tábornok úgy látszik, csak elkísérte Anettéket, és most hazatérőben volt. Az út sűrű fái között nem jutott keresztül a közeli lámpák fénye. A csavargó külsejű hirtelen a tábornok elé állt. Ne siessen, de Bertin, megismer még? Én Portanif vagyok. Mit óhajt? Tábornok úr, szólt egy érdes hang, nyilván a köpcös. Jelöljön ki egy helyet, ahol hajlandó tárgyalni velünk. Nincs magukkal semmi tárgyalni valóm, és... Portanif sújtott valamivel. A tábornok hátraugrott és kardot rántott, de a köpcös megragadta a csuklóját, és Portanif újabb csapása talált. Ekkor azonban közbevetette magát Gorcsev. A két úton álló nem is sejtette, hogy valaki tartózkodik a közelben. Az ellentámadás váratlan volt. Portanifet valahonnan egy erőteljes ökölcsapás érte a száján, hogy elöntötte a vér, és kizuhant az útra. A köpcös egy alattomos rúgástól a kerítésnek repült. Segítség, kiáltja egy női hang a villámból, bizonyára Anett. Rendőr, kiáltja a tábornok, a villa falához szédelegve. Gazember, hörögte a köpcös, és valamivel ismét a támadó felé suhintott, de az illető részéről akkora pofon előzte meg, hogy elsötétedett előtte minden. Egy rendőr futó léptei kopogtak az aszfalton. A köpcös és Portanif elsuhantak. Egy másodpercre sem látták Gorcsevet a sötétben. Eszméletén van? Kérdezte egy kellemes férfi hang a tábornokot. Igen, de vér folyik a szememre. Egy hosszú án tűnt fel a villa kapujában, pisztolyjal a kezében. Labú volt. Mi történt? Megtámadták a tábornok urat, éppen amikor ideértem. De Bertin vagyok, köszönöm ezt a hatásos közbelépést, szólt a tábornok Gorcsevhez. Azután a rendőrt intézte el, aki szintén odaért közben. Minden esetre hazakísérem a tábornok urat. Miután de Bertin elment, Labú Gorcsevhez fordult. Ön kitűnő ember. Két támadó ellen segítségére sietett a tábornoknak. Két ember? Nem létszám. A Sanghai Visung téren egyszerre 12 sofőrt én zoltáltam. És a saját lábán távozott? Kénytelen voltam velem, mert fuvarképes autóvezető nem maradt a környéken. Labú jóízűen harsányan nevetett. Maga egy egészen elsőrangú pofa. Meghívnám a házamba, ha nem lenne ilyen késő éjszaka. Remélem, valamelyik nap lesz szerencsém. Bizonyára már holnap, ugyanis az a tervem, hogy megkérem a kedves lánya kezét. Labú nagy szemeket meresztett. Mi? Mit mond? A délután folyamán sétálgattunk. Tehát ön az, aki Lingeströmöt összevagdalta, kiáltotta az apa. Nézze, fiatalember, ön néhány perccel ezelőtt úgy viselkedett, hogy most nem mondhatok mást, távozzék. De... most súlyos leckében lenne része, amiért kompromittálta a lányomat. Sajnos azonban nem tettek semmit önnel, mert egy vendégemet megvédte, és ezzel lekötelezett. Gorcsev rövid tűnődés után szomorúan így szólt. Mondja, uram, egy kérdésem volna. Ha teszem azt, valaki szereti a lányát, és az illető különben jó fér lenne, megtagadná tőlük atyai áldását csak azért, mert a vőlegény önt megverte valamikor? Persze alapos verésre gondolok. Labú egészen eléje állt, és harsányan nevetett. Úgy érti, hogy maga megverne engem, de azért nem teszi. Hát ide hallgasson. Maga ugyan sohasem lesz a vejem, mert léha, kétes egyén. Erre majd visszatérünk. Hogyne, hagyta rá csillogó szemmel Labú, és különös, lázas öröm kifejezése ült az arcán. Azt azonban megnyugtatására közlöm, hogy amennyiben mégis vejemmé fogadnám, csak előnyére szolgálna az említett affér. Ez esetben verekedjünk, jó? Ajánlott az ifjú, és az ő szeme is csillogott. Figyelmeztetem, mondta Labú, és megnyalt az ajkait, mint aki régen nélkülözött ínyenc falathoz jut. Jobb, ha eltisztul innen. Társalogni akar, vagy verekedni? Verekedni, mondta a napbarnított őszes úr lelkesen. Helyes, kezdjem? Várjon, ne itt. Legyen szerencsém a villámban, parancsoljon. Csupa mosoly és udvariasság volt a két ember. Miután beléptek a villa kertjébe, Labúnak eszébe jutott valami. Bemegyek egy percre a házba, hogy a lányomat megnyugtassam, addig szíveskedjék helyet foglalni itt a kertben. Igazán csodálatosan szép és jószagú riviérai éjszaka volt. Gorcsev leült a pompás virágok között egy kőpadra, és cigarettázva álmodozott egyrészt Anettről, akibe szerelmes volt, másrészt Labúról, akit majd megver, ha visszatér. Nem kellett soká várakozni. Rövidesen jött a házigazda. Egy üveg brandit hozott két pohárral, és töltött. egészségére. Kiitták és egymásra mosolyogtak közben, mint régi jó barátok. Kezdhetjük? Várjon, mondta Gorcsev. Levette a kabátját és egy fára akasztotta, azután kibontotta a nyakkendőjét és a gallérját. Mi az? Türelmetlenkedett lábú. Verekedni jött ide, vagy fürdeni? Kora hajnalban nehéz a szakadt ruhadarabokat pótolni, felelte, és lábú kénytelen volt ezt az érvet elfogadni. Ne csodálja, hogy türelmetlen vagyok, mentegetőzött. De 15 éve nem verekedtem, mondta réveteg meghatottsággal, mint egy idősebb hölgy, aki feledhetetlen velencei nászútra emlékezik. Nem lenne jó, hogy gyakorolna előbb kissé? 15 év nagy idő. Ha a cipőjét nem kívánja levetni, fogjunk hozzá, üvöltötte az atya harciasan. Tessék! Gorcsev nem folytathatta, mert lábú a szavába vágott. De a szószoros értelmében és olyan erővel, hogy a fiatalember egy festői ívben belerepült a szökőkút medencéjébe. Úgy bukott fel, álmélkodva és szédelegve, mint valami bősz Neptunusz az egyik antik tárgyú festményen. Ez a pofon klasszikus volt a maga nemében. Zúgó aggyal csodálkozott és megrázta néhányszor a fejét. Nos, ordított türelmetlenül lábú, maga állandóan fürdeni akar? Gorcsev kimászott a vízből. Ekkor kapta a második pofont, hogy visszahullott, és elmerült egy időre, mint a búvár, a teleszívott tüdővel az óceán fenekére ereszkedik. Mielőtt a harmadik pofon elérhette volna, kiugrott a medencéből. A hold előbukkant, és megvilágította a két férfit. Gorcsev vigyorgott. Gratulálok, egész jól üt, de hát ez még nem az igazi. És mit szól például ehhez? Lábú csodálatosan gyors ütéseinek egyike elindult, de nem ért célt. Gorcsev elkapta a csuklóját, és könnyedén megcsavarta, úgyhogy szívélyes házigazdája egy keringőszerű forgást végzett a váltengelye körül, majd egy balegyenes teli találattól belezuhant a szökőkútba. Innen Gorcsev kiemelte, de csak azért, hogy kétszer pofonüsse, és miután ezzel megvolt, ismét visszanyomta az atyát. E műveletet többször megismételte. Fehér neműt paskoló falusi nők módján, átlag 2 pofon után egy visszanyomással addig, amíg a lebuktatott löbú helyett valami bravúros módon egy hosszú láb emelkedett ki talpal a vízből, és a meglepett Gorcsev arcát precíz rúgás érte, úgyhogy feldöntött egy fonott garnitúrát. Rövid kézitusa után birkózva gurultak a földön, néhány kerti bútor romjai között. André a lakály, aki oldalszakállával és modorával úgy hatott, mint egy hírneves színművész kabinet alakítása, felébredt a zajra és elhatározta, hogy lesiet a kertbe. Gyorsan felöltözött, mert semmiféle esemény nem kényszeríthette arra, hogy hiányos öltözékben mutatkozzék a szobáján kívül. Odalent az éjszakai kertben, teljes sötétségben tombolt a harc. A hold egy nagy felleg mögé bújt időközben. Mind a két küzdő megállapította, hogy a másikban emberére akadt. Egymás torkát fogva gurultak, és a széttöredező Le France rózsák, mintha közeli végét sejtenék a verekedőknek, behintették őket szirmaikkal. Gorcsev egy kézzel a torkát fogta lábúnak, a másikkal 2 ökölcsapást irányított részint az orr és száj közé, az áll irányába, részint a bal szemre. A harmadik ütés fültőre került volna, de Le Bou most felrántotta a térdét, és ettől Gorcsev elrepült, egy kis műtő dús lótuszai közé, nyakig a hínárba. De már is kin voltak a medencéből, és a pázsiton feléje siető árnyat pontosan gyomorba rúgta, majd amikor ezt felkiáltva előrehajolt, alulról felcsapott az öklével, hogy ellenfele hangtalanul zuhant egy csoport festőrien szép harlemi tulipán közé. Nem volt helyes eljárás öntől, szólalt meg mellette Lábú, hogy ártalmatlanná tette a lakályomat. Az ördög vigyel. André, aki alkalmatlan időben érkezett a verekedés színhelyére, most ájultan feküdt a harlemi tulipánok között. Lassan megmozdult, de látszott, hogy nehéz minden tagja. Azt hiszem, elég volt, mondta Gorcsev. Lihegve nézték egymást, víratt. Lassú, nagy cseppekben hullott róluk a víz. Gorcsev felvette a kabátját, feltette a szalmakalapját és a fekete keretes monoklit. Ezzel most olyan volt, mintha egy pápa szem lenne rajta, mert a másik szemén is volt egy kidudorodó fekete karika, Lábú öklétől. Igazán élvezett magával verekedni. Ha a veje lennék, annyit verekedhetnénk, amennyit akar, mondta a toprongyos sávert atyának. Eszemben sincs a lányomat valami elszánt tacskóhoz adni. Az én koromban ön sem lehetett öregebb nálam. De én kijártam az életakadémiáját. Én a légióban hősködtem, nem a Rivierán. Azt hiszi, ez olyan nagy dolog? Tudja mit? Mondta gúnyosan lábú. Lépjen be a francia idegen légióba, és ha leszerelt, nem lesz semmi akadálya annak, hogy elvegye a lányomat. Gorcsev egy másodpercig némán állt. Na ugye, mondta gúnyosan lábú. Ez kissé erős volt. Csodálkoztam, mondta Gorcsev, hogy csak ezt kívánja. Igazán semmiség, még ma jelentkezem. Csak próbálja meg, maga hencegő. Maga nagyképű fráter, mondta Gorcsev, és dühötten elindult a kapu felé. A fordulónál a vaksötétségben egy vödör mézbe botlott, ami végképp fölingerelte. Hencegő alak, kiáltott utána dühösen lábú. Mit mondott? Hencegő ostoba fajankó. Gorcsev dühötten megragadta a vödörből kiálló messzelőt, és ahogy csak a sötétségben lehetett, rohant a kacskaringós úton visszafelé. Amikor meglátta a másik férfi árnyát, habozás nélkül belenyomta hatalmas pamacsot az arcába, hogy eltűnt a mészragacsban az egész fej, azután oda csapott az ecset fakorongjával. Fajankó vagyok? Mi? Az ecset jobbról-balról csattogva lesújtott, majd egy utolsó hatalmas ütéssel betaszította ellenfelét a szögűkútba, de még ott is fejbe vágta néhányszor, amikor hörögve felbukkant a vízből. Fajankó vagyok? Felej! Ki vagyok én? Mi? Fajankó? Ne faggassa tovább, mondta mellette lábú. A lakály nem tudja, hogy ön kicsoda. André úgy függött aléltan a földre, kétrét hajolva a szökőkút kávájáról, mint egy bábszínházi viasz szereplő az előadás szünetében. Ez mindig rosszkor jelenik meg, dünnyögte Gorcsev. Most már menjen haza, barátom, mert lassan felébred a háznép. Nem megyek haza, a légióba megyek. Mit blöfföl, azt hiszi, ilyesmi hatással van rám? Mehet a légióba is, ha tetszik. És könnyedén a vállára dobva Andrét, ott hagyta a fiatal embert. Gorcsev dühösen és szélvész gyorsasággal kisietett. Most elmegy és nyomban belép a légióba. Mint az őrült rohant autóján a legelső kaszárnyához. A kapu előtt megállt és feldöntött egy faköpönyeget, majd visszafelé farolva a hátsó sárhányúval elkapta az egyik posztot. Már úgy volt, hogy alarmot fújnak, mert az őrség azt hitte, hogy egy gépesített civil megtámadta a laktanyát, mire nagy nehezen megállt az autó. Gorcsev csuromvízesen, smokingban azonnal jelentkezett a laktanya toborzó irodájában. Egy álmos ügyeletes tisztelé vezették. Neve? Kérdezte az álmos ügyeletes. Gorcsev Iván. Fel akarja vetetni magát a légióba? Igen. Vagyona van? Valami 100 000 frank lehet a zsebemben. Kissé elázott már egy éjjeli testgyakorlás alkalmával. A hadnagy figyelmesen megnézte az összevert, gyűrött, de még így is jóképű fiút. Mi készteti arra, hogy 100 000 frank birtokában felvétesse magát a légióhoz? Szerelem. A tiszt jelentősen bólintott. Franciaország hagyományai megóvják-e szó pátoszát és tekintélyét a korunkban oly divatos gúnyolódástól. Amikor aláírta a szerződést, elvették valamennyi okmányát, és a tiszt egy utalványt adott át. Ez a vasút jegye és egyben a személyazonossági igazolványa, amivel Marseille-ben jelentkezik. Ön most már katona. Parancsa úgy szól, hogy az első vonattal Marseille-be utazik, ahol jelentkeznie kell Fort Saint-Jean-ban. Országos körözés bocsátanak ki maga ellen, és elfogadása esetén súlyosan megbüntetik, ha a délutáni vonattal nem érkezik Marseille-be. Az indulásnál ellenőrzik, tehát a pályaudvaron ezt az utalványt köteles felmutatni. Megértette? Értem, hadnagy úr. Ön a szerződés aláírásával a francia gyarmati hadsereg közlegénye lett. Jogilag a hadbíróság vonja felelősségre, amely halálbüntetést is kiszabhat. A dicsőségéről világhírű legionáris zászlót fogja szolgálni. Tegye ezt férfihoz méltóan. Sok szerencsét, barátom! A tiszt kezet nyújtott, és két perc múlva Gorcsev ismét a kapu előtt volt, ahol fordulóhoz manőverezett a kocsival. Oldalra csavarta a kormányt és indított, de elfelejtette levenni a hátrakapcsolást, tehát letarolt egy reklámtáblát. Miután sikerült az előrekapcsolás, sebes fordulattal felszaladt a szemközti járdára, ahonnan végül is elindult, és a tengerpart felé robogott.